Nem tudom, hogy volt-e már olyan a testvérek életében, hogy egyszer csak eltűnt a meghittség, eltűnt az öröm, eltűnt ez a bensőségesség az Istennel való kapcsolatunkból. Nálam már volt ilyen. Sajnos nálam már volt ilyen, nem is egyszer. Amikor egyszer csak megszűnt ez a szeretet érzés az Istentől, az Isten iránt, amikor sokáig egy olyan időszakunk volt, hogy az volt a nap fénypontja és a csúcspontja, hogy időt tölthettünk Istennel, elővettük a Bibliánkat, és megszűnt a tér és az idő, mert annyira jó volt időt tölteni a mennyei atyával, a drága vőlegényünkkel. Az egész napunk egy egybefüggő beszélgetés volt Istennel. És egyszer csak történt valami, és az egész eltűnt. Köddé vált. A kérdés nem is az, hogy volt-e már ilyen valaha, hanem most milyen a kapcsolatod Istennel. Most mi jellemzi a kapcsolatodat, és hogyha nem ez az öröm, nem ez a felszabadultság, nem ez a meghittség, ez a bensőségesség, ha ez nincs ott, akkor ennek mi lehet az oka? A mai nap egyik legfontosabb kérdés ez, hogy hová lett az örömötök? Testvérek, hová lett a mi örömünk? Hová lett a mi örömünk? Miért fontos ez? Mert Jézus teljes örömet ígért az övéinek. Azt mondta, hogy erről fogják megismerni őket, hogy ilyen öröm, ilyen valódi öröm, felszabadultság sugárzik róluk. Azért, mert olyan mély, megtitt szeretett kapcsolatban vannak az ő mennyei atyukkal és vőlegényükkel, mint amennyire egy vőlegény és egy mennyasszony szeretni tudja egymást. Hová lett a ti örömötök? Jézus Krisztus az efézusi gyülekezetet a Jelenések könyvében azért dorgálja meg, mert az első szeretetüket elhagyták. Ezt többféleképpen lehet érteni, hogy az első számú szerelmüket, a szeretetük első számú tárgyát, vagy azt a kezdeti vonzalmat, azt a kezdeti lángolást, szeretetet, amiről sokan megpróbálják elhitetni velünk, hogy az úgyis el fog múlni, mint egy emberi kapcsolatban. Hadd mondjuk azt, hogy nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Az ige mérlegére téve ez az állítás nem igaz. És ha eltűnik az öröm, ha kihűl a szeretetem Isten iránt, az az első tűz, az első szeretet tűze eltűnik az életemből, az egy óriási piros lámpa, egy felkiáltó jel, egy sziréna kell, hogy legyen az életünkben, hogy valami baj van az Istennel való kapcsolatunkban. Mi lehet ez a baj? Ennek próbálunk ma a végére járni, és hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy van remény arra, hogy ez az öröm, ez a mély, meghitt szeretett kapcsolat újra helyreálljon, ami mennyei atyánkkal, és Jézus Krisztussal, az ő fiával. Egy történetet fogok felolvasni, egy jól ismert történetet, Lukács evangéliumából, a 7. fejezetből, lapozzunk oda. Lukács evangélium 7. fejezet, 36. versről. Jézus látogatása Simon farizeus házánál. Lukács 7, 36-tól a fejezet végéig olvasom. A farizeusok egyike arra kérte, hogy vele egyen. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban pedig volt egy bűnös életű asszony, aki mikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edény drága kenetet hozott, megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ha ez próféta volna, akkor tudná ki, és miféle asszony ez, aki hozzáér. Tudná, hogy bűnös? Jézus pedig így felelt. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő így szólt, Mester, mondd. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 fénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte az adósságát. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus így válaszolt, helyesen ítélt el. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Sionnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg azt. Nem csókoltál meg, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Elején nem imádkoztunk, hogy most tennénk ezt meg, hívjuk segítségül az Urat, és aztán belevágunk. Mennyi Atyánk, köszönjük ezt a napot, és köszönjük, Urunk, hogy Te igét készítettél mára is. Köszönjük, hogy egy találkozást készítettél mára is veled. Urunk, szeretnénk veled találkozni ma. Úr Jézus, kérünk, elevenítsd meg a Te igédet számunkra, add, hogy élő és ható lehessen, és ajándékozz meg, kérünk, a veled való kapcsolat újjá éledésének örömével. Urunk, a Te áldásodat, jelenlétedet kérjük egész napunkra, és kérünk, kérünk, Urunk, hogy Te magad legyél az, aki magyarázod nekünk az igét. Szeretnénk látni a Te dicsőségedet, dicsőítsd meg magadat, Urunk, közöttünk. Hadd ámuljunk a Te szereteteden, a Te kegyelmeden. Hadd ámuljunk a Te igéden, a Te igéd világosságán. És hadd ámuljunk azon a szeretet kapcsolaton, amit Te készítettél a Tiéd számára, és amiből bennünket senki ki nem ragadhat. Kérünk, hadd legyen ez valóság újra, vagy talán először a mi számunkra. Jézus Krisztusért. Amen. Miért hívta meg Simon Jézust? Miért akart Simon találkozni Jézussal? Ha így végigolvassuk ezt a történetet, akkor egy olyan benyomást kapunk erről a találkozásról, hogy Simon valószínűleg olyan teológiai vizsgálódás céljából hívja meg Jézust, szeretné őt mai fogalommal élve lecsekkolni, megnézni, hogy tényleg olyan különleges ember ő? Tényleg proféta? Tényleg olyan valaki, akire nekem oda kell figyelni? Simon meghívja a házába, és majd látjuk azt, hogy egy hűvös távolságtartással van iránta, nem úgy, mint az asszony. Nem úgy, mint ez az asszony. Miért akar találkozni a parázna nő Jézussal? Miért akar találkozni vele? Mert hit benne, a végére ez is kiderül. Azt olvastuk, hogy volt a városban egy asszony, aki bűnös volt, ez többször is elhangzik a történetben, és amikor megtudta, hogy a farizeus házában van, és leült enni, hozott magával egy drága kenetet, és megállva a hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait. Miért sírt ez az asszony? A bűnei miatt sírt? Vagy ezek már inkább örömkönnyek voltak? Hamarosan kiderül, de látjuk, érzékeljük mindjárt, ugye a felolvasás után is, a kettejük reakciói beli különbséget, ugye? Az asszony sír, lábait, Jézus lábait az ő könnyeivel áztatja, és többször elhangzik róla, hogy ez egy bűnös asszony volt. Miért volt bűnös? Ugye? Nem nehéz rájönni, hogy miért volt bűnös. Parázna volt, parázna életet élt, ma így is mondhatnánk, hogy a szex volt a mindene. Ugye, a testi vágy, lehet, hogy ezzel is kereste a kenyerét. Tehát egy nyilvánvaló bűnben élt. Nyilvánvalóan bűnös volt. A testi vágyainak élt. És úgy tűnik, hogy ő elfogadta Jézustól a bűnbocsánatot, és mintha ezért sírna. Ezért sírna, amit Jézustól kapott. Azért a szeretetért, azért a háláért. A Galata 5:19-től a test cselekedeteiről olvasunk. A test cselekedeteiről olvasunk, azt mondja Pál, a test cselekedetei pedig nyilvánvalók. Melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, stb. És sorolja Pál a nyilvánvaló bűnöket. Azt mondja, hogy ezek a test cselekedetei, és akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Világos beszéd, tiszta beszéd. Világos, hogy miért bűnös ez a parázna asszony. Ez nem volt kétséges egy pillanatig se, senki számára, akik Jézus körül voltak. Ezek tehát a test cselekedetei. A test az a bűnös természetünk. A régi óemberi természetünk gondolkodás módja, a reakciója, beidegződései. Ez a test. Na most, mi a helyzet Simonnal? Neki miben állt a bűne? Egyáltalán bűnös volt ez a Simon? Farizeus volt, nálunk ugye ez már olyan jelentéstartalommal társul, hogy automatikusan egy negatív jelentést tulajdonítunk neki, hogy jaj, ez egy farizeus. Ha majd mi ezt mondjuk, hogy ez egy farizeus, akkor tudjuk, hogy egy, most leírtuk az illetőt. Igen, fogalmazunk, hogy nagyon vallásos volt, farizeus volt, ami azt jelentette, hogy nagyon vallásos. És kívülállóként azt mondhatná az ember, hogy ez annyira jó farizeus volt, hogy még Jézust is meghívja az otthonába. Hát ez fantasztikus, tényleg kilóg a farizeusok közül. Farizeusok gyanakodva, távolságtartan figyelték, itt van ez a Simon, és meghívja őt az otthonába. Hát ez csodálatos, fantasztikus dolog. Viszont ismerve a farizeusokat, és látva azt, ahogyan Simon is viselkedik Jézussal szemben, noha meghívta őt a házába, azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony ő sem volt makulátlan. Az ő bűne a vallásosság volt. A vallásosság volt az ő bűne. És azt olvassuk a Galata 3, mondjuk 1-től, hogy Pál ezért porholja a galatákat, amiben ez a farizeus is, Simon is saras volt, hibás volt. Azt mondja, ó, balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, akiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mint ha ti közöttetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a lelket, vagyis a ti vallásos teljesítményeteknek köszönhetően, vagy pedig a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Figyeltük Pál fogalmazását? Azt mondja, hogy a vallásosság, tehát az, hogy én a vallásos teljesítményemmel, cselekedeteimmel akarok kitűnni az emberek és Isten előtt, azt mondja Pál, hogy ez is a test cselekedete. Ez is a testünk, a bűnös emberi természetünk megnyilvánulása. Tehát a farizeus ugyanúgy a bűnös természetét követte, ugyanúgy a testet követte, mint ez a parázna nő. Mind a kettő testből cselekedett. Ez a döbbenetes felismerés, ahogy így elmélyülünk ebben a szövegben, mind a kettő bűnös volt. Mind a kettő bűnös volt, ám mégis volt közöttük egy óriási különbség. És Jézus elmondja, mi ez a különbség. Elkezdi összehasonlítani az asszonyt a farizeussal. Hogy nézzük meg mi is ezt az összehasonlítást, és hogy mit tanulhatunk ebből. Azt olvassuk itt a 41. verstől, hogy Jézus elmond egy történetet, azt mondja, hogy a hitelezőnek, egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel, 500 dénárral volt adós, a másik pedig 50-nel. Az egyik 500 dénárral, a másik pedig 50-nel. Jézus nem csinál mást, mint hogy kivetíti a farizeus gondolatait, mi is ezeket a diákat ide a falra. Azt mondja, figyelj rám, Simon, megmutatom, hogy te hogy gondolkodsz. Te úgy gondolkodsz, hogy ha erre a parátlan nőre nézel, akkor azt mondod, hogy hát ez körülbelül olyan, mint egy adós, aki 500 dénárral tartozik az ő gazdájának. Hozzá viszonyítva te, Simon, te egy 50-essel tartozol, az egy tizedével. 50 dénár, az mondjuk egy dénár, az egy napi fizetés volt, pontosabban úgy tudjuk inkább meghatározni ezt, hogy ez az 50 dénár, ez körülbelül két hónapi fizetésnek felelt meg, egy napszámos két hónapi fizetésének, tehát két hónapba tellett, még visszafizette, két hónapba tellett volna ennek a napszámosnak visszafizetnie az adósságát, az adós, az ő a hitelezőnek. Míg az 500 dénár, az 500 dénár pedig egy 20 hónapnyi munkát jelentett volna. Az 500 dénár törlesztéséért 20 hónapig kellett volna dolgoznia ennek az adósnak. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ez a Simon így látja az egymáshoz való helyzetüket, Simonnak és a parádnőnek, hogy a parádnő az tízszer bűnösebb, legalább tízszer bűnösebb, mint Simon. A parádnőnek annyi bűne van, hogy szinte lehetetlen kifizetni. Az adós, az igen. Nálam csak két hónapi törlesztő részleg van hátra. Ezt egy kis vallásossággal, egy kis felturbózott vallásos teljesítménnyel én le tudom dolgozni. Igen, igen, nekem is van adósságom, de az összesen hasonlítható annak a bűnösnek az adósságával. Én alapvetően egy jó ember vagyok, kis adósággal. Az egy bűnös, hatalmas adósággal. Ezt vetíti ki Jézus ezáltal a példázat által. Kivetíti azt, hogy hogyan gondolkodik Simon, és hogyan gondolkodunk mi egymásról, amikor egymáshoz méricskéljük magunkat. Simonnak nagyon sok vesztenivalója van. Ő egy önigazult farizeus, aki nem látja magát nagy bűnösnek, sőt, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen velem alapvetően minden rendben van, itt-ott néha kilóg a lóláb, de azt egy kis böjtöléssel, egy kis imádkozással, áldozatok bemutatásával, egy fegyelmezettebb vallásos élettel, még több tóra olvasással, én el tudom tüntetni. Tehát egy picit hozzáadok az én jóságomhoz, és tulajdonképpen azt a két hónapnyi fizetést le tudom dolgozni. De az a nő, az nagyon nagy bajban van. És mi jellemzi Simont? Mi jellemzi Simont? Simon hihetetlenül távolságtartó. Ő is akar találkozni Jézussal, de kiderül, hogy azért ugye, hogy teológiailag próbára tegye, levizsgáztassa, és amikor Jézus engedi, hogy az a bűnös nő hozzáérjen, akkor magában már le is írta Jézust, azt mondja, ha ez proféta volna, akkor tudná, hogy ez bűnös. Tehát nem proféta. Ja. Sajnos nem jött be, hát nekünk volt igazunk, ez tényleg nem egy példaértékű tanító, nem nevezhetem egy profétának se. Alig várom, hogy vége legyen ennek az alkalomnak. És Jézus megakasztja ezt a gondolatmenetet, és elkezdi Simont szembesíteni az ő mulasztásával. Azt mondja neki, az asszony felé fordulva, ezt mondta Simonnak, Látod ezt az asszony? Bejöttem a házadban, és az én lábamnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Fejemet olajjal sem kented meg, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Rápirít Simonra. Hát te vagy a vendéglátó Simon, hogy lehet, hogy megfelelkeztél a legalapvetőbb vendéglátói kötelezettségeidről? De amikor egy vendég jött, meg kellett mosni a lábát, olajjal megkenni a fejét, megizzadt az úton, ugye, hogy ne úgy üljön asztalhoz, ilyen izzadtan és koszosan, és Simon elárulja ez a mulasztása is, hogy ő Jézustól távolságot akart adni, nem meri közel engedni magához Jézust, mert fél, hogy lelepleződik. Fél, hogy ez a Jézus valami olyat tesz, olyat mond, ami leleplezi őt, ami csorbát ejt az ő önigazultságán, az ő hírnevén. Ez a Simon, ez magával van elfoglalva. Nagyon sok a veszteni valója. A farizeus barátai is biztos ártó szemekkel figyelik, hogy te meg merted hívni ezt a Jézus nevű valakit a lakásodba. Nézzük, mit kezdesz vele. Nézzük. Sikerül-e legyőznöd őt egy teológiai vitában? Nézzük, hogy teljesítesz Simon. Tehát Simonon csüng mindenki tekintete, és Simon borzasztóan fél, borzasztóan aggódik az ő integritása, az ő önigazultsága, az ő igazságának a megőrzéséért, megőrzése miatt. Ez a Simon nincs tudatában a bűnössége súlyának. Simon nincs tudatában a bűnössége súlyának. Azért fontos látnunk azt, hogy amit itt Jézus tesz ezzel a példázattal, az Simon gondolatainak a kivetítése, és nem annak a kivetítése, hogy Jézus gondolkodik Simonról, vagy a paráznanőről. Miért? Mennyi a mi bűnadóságunk? Egy másik példázat szerint? Nem 500 dénár, 10 000 talentum, ez 270 ezer évnyi munkának felel meg. 10 000 talentum. Ennyire el volt tájolva Simon, ennyire más dimenzióban mozgott Simon az ő kis vallásosságával, önigazultságával, a saját imidzsének, igazságának, a róla alkotott képnek a megőrzése közepette. Azt hitte, hogy igen, ott van egy nagy bűnös, hozzá képest itt van egy alapvetően jó ember, aki a maga vallásos teljesítményében majd helyre tudja hozni magát, ki tudja fizetni ezt az adósságot. Ő nem volt tudatában annak, hogy mekkora bűnös, hogy neki is 10 000 talentum adóssága van. Ő is testből éli az életét, és ezért neki nem volt szüksége Jézusra. Neki nem volt szüksége Jézusra, ő kerülte a Jézussal való közelséget, a Jézussal való meghittséget, bensőséges kapcsolatot, mert neki ez veszélyt jelentett. Neki ez veszélyt jelentett. Mert nem tekintette magát bűnösnek. Nem tekintette magát bűnösnek. Ez a farizeus magával volt elfogadva, magára koncentrált. Az érdekelte őt, hogy mit szólnak mások, mit fognak szólni mindahhoz, ehhez a találkozáshoz is az emberek, a kívülállók. Vajon sikerül-e megőriznem az én igazságomat, az önigazoltságomat? Sikerül-e fenntartanom azt a vallásos, szent ember imidzset, képet magamról, amit hosszú évek kemény, vallásos erőfeszítéseivel alakítottam ki magamról, az én környezetemben, a gyülekezetemben, a faluban, a városban, ahol élek. Mi a helyzet az asszonnyal? Mi volt az alapvető különbség a farizeus és az asszony között, a paráznasszony között? Hogy ez az asszony ezt tudatában volt annak, hogy nagy bűnös vagyok. Nagyon nagy baj van az életemmel. Ja, a tünetek alapján ez nyilvánvalóbb is volt, ez valóban nyilvánvalóbbnak is tűnt, Ez volt a kulcsa a kettőjük közti különbségnek, hogy ez az asszony, ez a parázna asszony nagyon is tudatában volt annak, hogy ő nagy bűnös. Nagy bűnös, és neki nagy szeretetre, nagy kegyelemre, nagy bűnbocsánatra van szüksége Istentől. És úgy látszik, hogy Jézustól ezt megkaphatta, mert ez az asszony, ez nem kerülni akarta Jézus társaságát, hanem minden kockára téve betört ennek a sok tiszta, vallásos szent embernek a házába, ugye, vagy közösségébe, farizeus házába. Ő tudta, hogy neki semmi vesztenivalója nincsen. Tudta, úgy is tudja róla mindenki, hogy nagyon nagy bűnös. Ennél rosszabb helyzete már nem lehet. Ugye, ennél rosszabb megítélésben már nem kerülhet, nem lehet része. Ez az asszony, ennek nem számított semmi, ő minden áron találkozni akart Jézussal. Valahogy úgy tudnám leírni, hogy nekem Jézussal kell találkoznom, különben meghalok, ha nem találkozhatom Krisztussal. Jézushoz akarok jutni, Jézussal akarok találkozni. Őnála van az, amire szükségem van, a bűnbocsánat, a kegyelem, a megbocsátás. És Jézus betör ebbe a házba, persze valószínűleg azért nem állítja meg senki, mert senki nem mert volna hozzáérni, mert féltek volna, hogy tisztátalanok lesznek abban a pillanatban. Ezért is úgy értem kezdve, hogy mindenki így félre, hátra hőkölt, félre húzódott, amikor jött ez a tisztátalan, bűnös, büdös asszony, és megteszi Jézussal azt, amit a farizeus elmulasztott. És farizeus tulajdonképpen, értsük jól, megszégyeníti ezt a farizeust, ezt a Simont, rápirít abban, hogy ez az asszony, akit te ilyen bűnösnek tartasz, különben viselkedik, külön gyümölcsöket terem, mint te. Ez az asszony szeret engem. Ez az asszony szerelmes belém. Értsük jól. Hát, hogyha megnéznénk az ősi szöveget, de a magyar szövegből is elég jól kijön, szinte szerelmi viszonyt folytat Jézus lábával ez az asszony. Ott kényezteti, öntözi a könnyeivel, törölgeti őt. Nem számít neki, hogy mennyibe került ez a drága kenet, azt is rá önti Jézusra. Jézusra pazarolja, egy pazarló szeretettel, örömmel van Jézus iránt ez az asszony. Ezt az asszony csak az érdekli, hogy mit szól Jézus. Nem törődik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek. Nem érdekli, hogy mit gondolnak róla az emberek. Ez a farizeus a maga önigazoltságában, elbizakodottságában, vallásosságában teljesen eltávolodik Jézustól, távol marad, passzívvá válik Jézus iránt. Ez az asszony, aki valóban nagy bűnös volt, és tudta is, hogy nagy bűnös, pedig keresi Jézussal való távolságot, Jézussal való találkozást. Keres és oda akar jutni, és aktívan kifejezi, ráárasztja a szeretetét Jézusra. És azt mondja Jézus, miután összehasonlította őket, ezért mondom neked, 47. vers, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Hogy értsük ezt? Hogy értsük? Főleg az első tagmondat a problémás, ugye, hogy na hát akkor most mégis úgy van, hogy ha én jobban szeretem Jézust, akkor több bűnömet bocsátja meg? Az én szeretetemtől függene Jézus bűnbocsánata? Nyilván nem erről van itt szó, hiszen az asszonyt nem a szeretete tartja meg, hanem a hite. Hitből van a bűnbocsánat. Ő csak hittel elfogadja Jézus bocsánatát. A második mondat, a második tagmondat magyarázza meg nekünk egy kicsit, és helyezi megfelelő megvilágításba ezt az egész mondatot, hogy azt mondja, hogy akinek kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Tehát minél nagyobb bűnt enged el, bűn adósságot enged el valakinek Jézus, annál nagyobb szeretet, öröm és hála ébred a szívében. Minél kisebb bűnadósságot enged el, arányosan annál kevesebb szeretet, hála és öröm ébred a szívünkben. Ez nem azt jelenti, hogy az egyikünknek kicsi a bűnadósága, a másiknak meg nagy. világos, ugye egyforma, mindannyian egyformán bűnösek vagyunk. 10 000 talentummal tartozunk a királynak, majd erről a példázatról is lesz ma szó. A különbség abban van, hogy mennyire veszem én ezt komolyan. Mennyire hiszem el azt, hogy nagyon nagy baj van az életemmel. Akár parázna kapcsolatból jövök, egy nyilvános bűnöket elkövető emberként jövök Jézushoz, akár egy jó vallásos emberként, magamat régóta kereszténynek tartó emberként jövök Jézushoz, a kulcs ez. Hiszem azt, hogy nekem nagyon nagy bűnbocsánatra van szükségem, mert nagyon nagy a baj. Ugyanolyan bűnös vagyok Jézus szemében, mint amilyen akár ez a parázna asszony is. Valahogy úgy lehetne talán ezt az első tagmondatot helyesen kiegészítve értelmezni, fordítani, hogy minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, azért mondom ezt, vagy ezt onnan láthatod, mert igen szeretett. Most mutatja meg a szeretetét. Most mutatja meg a szeretetét, innen tudhatjuk azt, hogy néki sok bűne bocsátatott meg. Innen tudhatjuk azt, hogy sok bűne bocsátatott meg. Ha megnézzük a mi helyzetünket, a mai tapasztalatainkat, hogy kik azok, akik Jézushoz jönnek, kik azok, akik könnyebben megtérnek Jézushoz, akik könnyebben megértik az ő kegyelmét, szeretetét, bűnbocsánatát, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ma is így van ez. Egy nyilvánvaló bűnökben élő ember, egy kábítózó, egy kicsapongó, egy züllött, börtönviselt ember sokkal jobban át tudja élni azt, hogy mit engedett el neki Krisztus. De sokkal valóságosabb számára a Krisztus szeretete, az Isten bűnbocsánat, az Isten kegyelme, ugye sokkal élesebbnek látja a kontrasztot, mint egy régóta vallásos ember, aki lehet, hogy egy vallásos családban nőtt föl, és példamutató életet élt, csak éppen az Istennel való kapcsolata nem volt valódi. Nem volt soha valódi, mert soha nem döbbent arra rá, hogy mekkora kegyelemre szorul, mekkora bűnbocsánatra van neki szüksége. A különbség ma is az, ugyanez a két embercsoport van közöttünk is, itt is, ez a két embercsoport képviselteti magát, és a különbség az az, hogy az egyikük tudatában van a bűnsúlyával, a bűnesúlyával, a másikük pedig nincs. A másik úgy gondolkodik, hogy alapvetően nálam minden rendben van. Igazán nekem nincs szükségem kegyelemre, nekem nem kegyelemre van szükségem, hiszen én nagyon közel vagyok a célhoz, én helyre tudom rakni az életemet, és igen, követek el bűnöket, de alapjában véve velem rendben van minden, nem értem, hogy miért kellene, miből kellene nekem megtérnem. Megvallom azokat a bűneimet, persze, de nem látom azt, hogy nekem is egy ilyen nagy kegyelemre, ilyen nagy bűnbocsánatra lenne szükségem. Talán sokan indultunk úgy hívő életünk kezdetén, mint ez a parázna asszony. Szárnyaltunk az Istennel való kapcsolatban. Tele volt a szívünk hálával, örömmel, azért a kegyelemért, azért a szeretetért, amit Jézustól kaptunk. Egyszer csak kiáradt az Isten szeretete a szívünkbe, és nagyon is tudtunk azonosulni ezzel az asszonnyal. Mi is erre vágytunk, egy ilyen meghitt, bensőséges kapcsolatra a mi Urunkkal, a mi megváltunkkal, mert elengedte a bűnünket, mert megbocsátott nekünk. Nagy volt számunkra a kegyelem, nagy volt számunkra az Isten szeretete, és ez lángra gyújtott minket. És ott volt ez a kezdeti intimitás, ez az öröm. De ahogy telt múlt az idő, jöttek a nehézségek, jöttek a gondok. Egyszer csak észre se vettük, és olyanná kezdtünk el válni, mint Simon. Mint ez a farizeus. Egyre inkább kezdtük azt hinni, talán a ránk nehezedő vallásos nyomásnak köszönhetően, hogy rendben van, hogy engem Krisztus megváltott a bűneimből, hogy megbocsátotta a bűneimet, de hát most már eltelt 10 év, most már nekem ilyennek meg olyannak kellene lennem, most már itt az idő, hogy én is mutassak valamit, hogy elkezdjek jót cselekedni, hogy méltónak bizonyuljak arra a kegyelemre, amit Jézus Krisztustól kaptam, főleg, hogyha valami szolgálatot vállalok, netán lelkész leszek, bibliaiskolai tanító, én már biztos, hogy nem követhetek el bizonyos bűnöket, amiket a kis szürke gyülekezeti tagok még elkövetnek, de nekem példát kell mutatnom, én már nem küzdhetek bizonyos kísértésekkel. Yeah. És észre se vesszük azt, hogy egyszer csak eltűnik az öröm az életünkből. Eltűnik az öröm az életünkből, és azt veszük észre, hogy izzadságszagúvá válik az engedelmességünk. Isten és emberek felszabadult szeretete helyett elkezdünk magunkra koncentrálni, a saját jóságunk megőrzésére, ugyanúgy, ahogy ez a Simon. Ezt ápoljuk, erre megy el minden energiánk, hogy nekem jónak kell lennem, jónak kell lennem. Mit szólnak hozzám az emberek, elég jó vagyok-e? Nekem valahogy ki kell érdemelnem ezt a kegyelmet, nem lehet, hogy ezt csak úgy ingyen kaptam. Nekem most teljesítenem kell. És ebbe a vallásos megfelelési kényszerbe kezd tönkre menni és szétesni az életünk, és jön a depresszió, szorongás, gyógyszereket kezdünk el szedni. Mert letértünk arról a kezdeti útról, amire Jézus Krisztus állított rá bennünket akkor, amikor felismertünk bűnünk súlyát, valódiságát, de azonnal felismertük a kegyelmet is. És felszabadultunk arra, hogy Istent és másokat szeressünk. És most pedig azt vesszük észre 10-20 év hívő élet után, hogy rabokká váltunk, újra örömtelen rabokká váltunk. Hogy lehetséges ez? Minek köszönhető ez, hogy átcsúszunk ebből az örömteli keresztény életből, Isten előtt való örvendezésből egy ilyen besavanyodott, megkomorodott, beborult megfelelési kényszertől vezérelt örömtelen keresztény életben. Nos, azt hiszem, hogy az alapvető hiba az a keresztény életről alkotott hamis elképzelésünkben van. Nézzük meg, hogy hogyan szokott kinézni, hogyan él a gondolatainkban az, hogy mit jelent a hitben növekedni, mit jelent a keresztény életben növekedni, mit jelent megszentelődni, a szentségben növekedni. Elkezdjük olvasni a Bibliát, hallunk Istenről, megtérünk, és szokták mondani, hogy megjelenik egy kis fehér pont az életünkben, vagy a szívünkben. Ugye ez a lélek. A lélek teret hódít magának az életünkben. Van egy kezdeti fehér terület az életünkben, és ahogy ugye az évek során éljük tovább a keresztény életet, ez a terület ez egyre nagyobb lesz. És ezt a sötétséget, ami a szívünkben van, amit nevezünk testnek, a Biblia is így nevezi, ugye a bűnös természetünket ez egyre jobban kiszorítja. Egyre jobban kiszorítja. 40-50 év hívőség után már csak egy egészen kicsike kis szinte ez a kontúr, mint egy árnyéka lenne ennek a egyébként lélek által uralt hívő életnek és szívnek csupán az a kis maradványa az én bűnös természetemnek. Értsük ezt, ugye? Nagyon sokan így gondolkodunk. Én is így gondolkodtam, nagyon sokáig. Ez jelenti a hitben növekedni. Egyre több lesz bennem a lélekből, és a test egyre inkább a háttérbe szorul. Egy másik grafikon, akik ki hogy, ugye vizuális típusok vagyunk, de ki melyikből ért, az valahogy így nézhet ki, így mutathatja be azt, hogy mit jelent a szentségben, a hívő életben növekedni. Ugye vannak kilengések, de alapvetően egy fölfelé előre mutató tendenciát látunk, és kell, hogy lássunk az életünkben. Hadd mondjam azt, hogy ezek a modellek, vagy ez a modell, ez az elgondolás, ez így önmagában nem felel meg a Biblia által elénk tárt képnek. Van benne igazság, de pont azért veszélyes, mert nem a teljes igazságot mutatja be. Valóban van fejlődés, és kell, hogy legyen fejlődés az ember életében, de hogy az pontosan micsoda, arra egy egész másik ábrát szeretnék mutatni, ez pedig nem más, mint a Krisztus központú, vagy evangélium központú keresztény életnek a modellje, keresztény ember fejlődésének a modellje. Hogy nézett ki? Nagyon fontos, hogy ezt értsük, mert egész nap tulajdonképpen ezt az ábrát fogjuk magyarázni, ezt a modellt, ezt az elgondolást, a hitünk, meggyőződésünk, bibliai látásunk szerint a Bibliának sokkal inkább megfelelő modellt és megközelítést fogjuk értelmezni és magyarázni. Ugye valamilyen, az életem egy adott pontján én szembesülök Isten törvényével. Ahogy olvasom az igét, hallok prédikációkat, egy barátom mesél nekem Istenről, és ugye elkezdek szembesülni azzal, hogy hoppá, itt egy szent Istenről van szó. Egy szent Istenről van szó. És elkezdek rádöbbenni arra, hogy Isten az nem a haverom, és én alanyi jogon egyáltalán nem érdemlem meg az ő szeretetét, mert ő egy szent Isten, végtelenül távol van tőlem, ha erkölcsileg vizsgálom magamat, és elindul egy növekedés az életemben, Isten szentségének ismeretét illetően. Jó? Tehát ez az egyik fontos dolog, amiben a keresztény ember növekszik. Egyre jobban látom és szembesülök Isten szentségével. Nem azt jelenti, hogy Isten lesz szentebb, félre ne értsük, jó? Tehát nem azt jelenti, hogy Isten egyre szentebb lesz. Isten végtelenül szent, és hála nekünk, vagy hála neki, hogy nem mutatja meg nekünk magát, az ő szentségét, a maga egészében, mert ránk megsemmisítőleg hatna. Ez az Isten végtelenül szent, de én egyre többet látok meg az ő szentségéből. És ahogy látom Isten szentségét, mivel szembesülök? Így van! Így van, az én saját bűnös voltommal szembesülök. Az én saját bűnös voltommal is elkezdek egyre valóságosabban, egyre mélyebben szembesülni. Mit eredményez ez? Mit eredményez ez, hogy látom, hogy egyre nagyobb a távolság, egyre nagyobb a szakadék közöttel, és Isten elvárásai között, Isten szentsége között. Kétségbeesem, akkor én nagyon nagy bajban vagyok. Isten ítélete jogosan fog sújtani engem. És ez az a pont, ez az az állapot, ez az az összetörtség, amikor egyszer csak fölragyog számunkra a kereszt. Fölragyog számunkra Krisztus, hogy de Krisztus azért jött, hogy megbocsásson nekem, hogy eltörölje a bűneimet. Ez a megtérés, ez az első momentum az életemnek, amikor fölragyog számomra Krisztus kegyelme, és hogy igazán megértem azt, hogy nekem erre van szükségem. Erre van szükségem. Miben növekedünk? Miben növekszik a hívő ember? Így van, a hitben, de ugye, ahhoz látnunk kell az, hogy növekszik Isten szentségének ismeretében, Isten egyre szentebbnek, egyre tisztábbnak, egyre tökéletesebbnek látom. Ezzel egy időben szembesülök azzal, hogy mi van az én szívemben. Nem, hogy kisebb lesz az én bűnöm, ahogy a hagyományos modellszerint gondoljuk, hanem Isten egyre többet leplezze a szívem sötétségéből. És egy egyre nagyobb kétségbeesésre adhatna okot, de ez az, ami engem Krisztushoz vezet újra, meg újra, meg újra. És így lesz egyre nagyobb számomra a kereszt. Így lesz egyre nagyobb számomra a kereszt. Így fogok növekedni a kegyelemben. Ez az igazi növekedés. És erről fogunk ma beszélni. Hadd zárjam ezt az első alkalmat néhány kérdéssel. Mi nyugtalanít jobban? Az, hogy bűnös vagy, vagy az, hogy mások is meglátják azt, hogy bűnös vagy? Az, hogy milyen romlott képmutató szíved van, vagy az, hogy kiderül, hogy romlott képmutató szíved van? Mi bánt jobban? Mi foglalkoztat jobban? Mi fáj jobban? Az, hogy hazudtál, vagy az, hogy kiderült, hogy hazudtál. Mi fáj jobban, mi bánt jobban? Hogy plegykálkodtál, hogy plegykálkodsz, vagy az, hogy mások is megtudják, hogy milyen plegykálkodó vagy. Mi fáj jobban? Miért aggódsz jobban? Hogy megint ordibáltál a feleségeddel, vagy a férjeddel, vagy hogy ezt megtudják a gyülekezetben is, hogy én ilyen férj vagy feleség vagyok. Mire koncentrálsz? Mire koncentrálsz jobban? Hogy ne csinálj semmi rosszat, hogy minél jobb képet alakíts ki magadról, vagy pedig, hogy minél jobban tudj adni és szeretni az embereket. Mi háborít fel inkább? A mások bűne, vagy a tiéd? Most, amikor ezeket hallgatod, valaki másnak a bűne jut eszedbe, valaki másnak a képmutatása, a szíve keménysége, vagy a saját magad bűne. Ugye, mi bánt jobban, amikor valaki áthágja Isten törvényét körülötted, vagy pedig amikor valaki belegázol a te intim szférádba, amikor valaki téged bánt, meg a te törvényeidet hágjál. És vannak még majd kérdések, sok-sok ilyen kérdés lesz egész nap, mert ennek az egész napnak ez a célja, hogy szembesítsen bennünket a mi szívünkkel, szembesítsen bennünket azzal, hogy hol tartunk. Hol tartunk most a keresztény életben? Hogy állunk Krisztussal? Kivel tudsz inkább azonosulni? Ezzel a nővel, ezzel a nagy bűnös, de nagy kegyelmet nyer, a szívében szeretettől áradó, szeretettel teli nővel, vagy pedig farizeussal, a farizeussal? Ki áll hozzád közelebb? Az egyiket nevezhetnénk úgy, hogy farizeust, Simont, hogy ő egy árva. Úgy viselkedik, mint akinek nincsen apukája. Mint akinek nincsen atya, aki őt szereti. A saját teljesítményeiben, saját magában, a saját vallásosságában bízik. A másik pedig Isten gyermekeit jellemzi. A másik viselkedés, a másik hozzáállás. Amikor ez a szeretet ott van a szívünkben Isten és mások iránt, így viselkedik egy olyan gyermek, akinek van egy apukája, aki szereti őt, és aki meg van győződve arról, hogy őt szereti az apja. Melyik vagy? Árva, vagy Isten gyermeke? Hogy érzed magad? Mint Simon, vagy mint ez a parázna nő? Mi van a szívedben? És most szünetet tartunk, és ki fogok osztani a szünetben egy táblázatot, ami segít tovább gondolkodni nekünk abban, hogy hol állok én. Ez egy olyan táblázat, aminek két oszlopa van. Az egyik az árva jellemzőit tartalmazza. A baloldali oszlopban azokról olvasunk, olyan megnyilvánulásokról, jellemzőkről, gondolkodási sémákról, amik egy árvát jellemetnek. A jobboldali oszlopban pedig arról olvasunk, hogy hogy viselkedik, hogy gondolkodik egy gyermek. Vigyázzunk, az, hogy mi inkább a baloldali oszloppal tudunk esetleg azonosulni, az nem jelenti azt, hogy valóban árvák is vagyunk, illetve nem biztos, hogy azt jelenti. Csak lehet, hogy arról van szó, hogy átkerültünk a jobboldali oszlopból, a baloldali oszlopba az életünk egy adott pillanatában. Lehet, hogy volt, amikor tudatában voltunk gyermekségünknek, tudatában voltunk annak, hogy az Isten szeret, elfogad, megbecsül, csak elfelejtkeztünk róla. És arra kérném a testvéreket, hogy szánjanak időt ennek a táblázatnak a végig olvasására, és ha valamiben magukra ismernek a testvérek, akkor vigyék az Úr elé, és hallgassák ilyen szívvel a nap további részét, további tanítását, és imádkozzanak azért, és imádkozzunk azért, hogy a nap végére átkerülhessünk újra a jobb oldali oszlopba, vagy legalább megkezdődjön ez az átkerülési folyamat. Úgy is nevezik ezt az állapotot, amiben ez a farizeus van, ez a Simon, hogy kiégés. Erről is lesz ma szó. Van egy nagyon jó könyv, nem tudom, hogy ismeri-e valaki, a Malcolm Smithnek Kiégett hívő élet. Valaki olvasta ezt a könyvet? Fantasztikus könyv. pontosan erről szól, amiről ma beszélünk. Mitől ég ki az ember, és mi a gyógyulás, mi a gyógymód erre. Azt írja ez a Nathan Smith 75. oldalon, hogy a kiégés egyik fő oka az, hogy hitünket a farizeusok kovásza megrontja. Hitből élünk, ám ha ebből a test cselekedete lesz, akkor elkerülhetetlen a lelki kimerülés.